Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsekatya Kecskeméten tartott nagybőti rekollekciót a húsvétra készülve, melynek témája Krisztus kereszten mondott szavai voltak. A következő percekben a lelki gyakorlat második részét hallhatják.
Krisztusban szeretett testvéreim, mai lelki gyakorlatos esténken folytatjuk Jézus hét szavaiból kivett gondolatok tovább elmékedését. Keresztény hagyomány hét szót jegyzett föl különböző evangélistáktól, amit nagy kegyelettel őrzünk, és végrendeletszerű kinyilatkoztatásaként fogadjuk a mi Urunktól, Jézustól. Tennap este arról elmélkedtünk, hogy Jézus imádkozott ellenségeiért: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És aztán hozzá kapcsoltam a Jobbik Latornak szóló ígéretet: még ma velem leszel a paradicsomban. A mai estére János evangéliumában följegyzett anyjához és a szeretett tanítványhoz szóló szavát gondoljuk tovább: Asszony, nézd a te fiad, s a Jánosnak nézd a te anyád. Annál is inkább a mai estére időzítettem ezt a gondolatot, mert szombat hagyományosan Szűz Mária tiszteletének, emlékezetének napja a katolikus hagyományban, sőt a mostani szentmise is Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára történik papi szerzetesi hivatásokért. A régebbi fordítások egy ilyen ünnepélyesebb szót használnak, nem azt mondják, hogy nézd, hanem íme a te anyád, íme a te fiad. Mindkettőt, a szűzanyát és a szeretett tanítványt is a Jézushoz fűződő szeretet vitte a kereszt alá, az anyai és a tanítványi szeretet. És ez nem csak egy földrajzi fogalom ez esetben, hogy ott állnak a kereszt alatt, hanem a kereszt titkának, a szenvedésnek, a halálnak a titkában való részesülésről is szól, hogy ott van ez a két szeretett személy Jézus keresztjénél. Van neki egy elsődleges jelentése, ami abból adódik, hogy Jézus gondoskodott az édesanyjáról. Ő, aki elmondta, hogy beteljesíti a törvényt, benne a 10 parancsolatból a negyediket, hogy atyádat és anyádat tiszteld, ott a kereszten is megtartotta. Mert mit jelent a szülők iránti szeretet Jézus szerint? Ha megnézzük az ő életének 3 kiemelkedő pontját, az egy örök tanúság a mindenkori gyermek számára. Az első a 12 éves Jézus történetéből olvasható ki, hogy prófétai tettel ott marad az templomban, mennyei atyának a házában, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy az ő igazi atya a mennyei, és neki ott kell, az ő dolgaiban kell lennie. De ugyanakkor a bánkódó szűzanya és Szent József megnyugodott, mert azt írja Lukács evangélista, hazament és engedelmeskedett nekik. Az Isten fia engedelmeskedik emberi tekintélynek, édesanyjának és nevelőatyának. Tanulság ez a mai időkre, amikor a pedagógia fölveti a kérdést, hogy ebbe a liberalizált világban, amikor a 4 éves gyerek már horribile dictum, mondaná a latin, kimondani is szörnyű nyugaton, eldöntheti a nemét, ilyenekről hallunk, meg a szülő büntethetővé válik akkor, hogyha a lányának, aki egy időtől fogva fiúnak tartja magát, azt meri mondani, hogy lányom, egy ilyen szörnyű világban ott van előttünk Jézus példája, 12 éves Jézusé, hogy igen, a gyermeknek engedelmeskednie kell szüleinek, előjáróinak. Az egész iskola rendszerünknek egyik nagy tehertétele, hogy szinte nem lehet fegyelmezni már a gyerekeket, mert mindig valaki mellé áll a renitens gyereknek, szinte már nem is büntethetők a gyermekek. Márpedig az engedelmességre szükség van, és ebben Jézus példát mutatott. De aztán eljön egy idő, amikor felnővé egy gyermek, akkor a szülővel egyet kell tudni értenie fontos dolgokban. Ismerek sok olyan fiatalt, hogy antagonisztikus ellentét van apja, anyja és ő közte. Papnevelő is voltam egy időben, és sose felejtem el, egyik növendékem mondta, hogy apám és közém szótár kell, mert nem értjük meg egymást. Hát ez is egy visszás világ, amikor felnőtté váló gyerek nem tud lényeges dolgokban egyet érteni. És gondoljunk a kánai menyegző történetére, ott, amikor a szűzanya megjegyzi, hogy nincs boruk, először Jézus úgy tartózkod a mondját, mi itt vendégek vagyunk, hát mi dolgunk ez. De utána megteszi anyjának az akaratát, és ő megérzi, Mária, hogy fia egyformán gondolkodik vele, mondja a szolgáknak, tegyétek azt, amit Jézus mond. Felnőtté válva, fontos lényeges dolgokban nagyon jó, hogyha együtt tud érteni, együtt tud gondolkodni, cselekedni a szülő és a gyermek. És aztán eljön egy idő, amikor gondoskodni kell a szülőről. Jézus előbb halt meg, mint az ő édesanyja, de gondoskodik a keresztről. Felnőtté váló gyermeknek az idős szülővel szemben kötelezettsége van. Gondoskodnia kell tőle telhetően az elaggott és beteg szülőkről. Ez az első jelentése ennek az evangéliumi jelenetnek, amikor azt mondja édesanyjának, hogy íme a te fiad, a szeretett tanítványra bízza, és a szeretett tanítványnak pedig azt mondja, hogy íme a te anyád. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy ebből a kifejezéséből Jézusnak egyértelműen bizonyítható, hogy nem voltak testvérei. Mert vannak olyan keresztény felekezetek, akik azt állítják, hogy Jézusnak volt édes testvére. Nem volt. Szűz Mária egyetlen fia ő. Mert ha lett volna ki édes testvére, akkor nem egy tanítványra bízza az édesanyját, hiszen ott vannak az édes testvérei. Szem van a második jelenet, vagy a második réteg, ami János evangéliumából tűnik igazában, annak a János evangélistának, aki nem közvetlenül Jézus nyilvános működése után kezdte írni az evangéliumát, hanem évekkel, évtizedekkel később, és elgondolkodik az egyes szavakon, és belehelyezi a nagy üdvösség történetbe, visszatekint már, már evangéliumát se úgy kezdi, hogy Jézus Betlehemben született, hanem egész magaslatról, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És ott is egy üsztörténeti tágasságot lát meg, amikor azt mondja, hogy Jézus asszonynak szólítja az édesanyját. Az asszony olyan ridegnek tűnik ott abban a pillanatban. Még csak azt sem mondta, hogy anyám, hanem asszony. De ne higgyük azt, hogy Jézusban nem volt anyja iránti bensőséges szeretet, hanem ez az asszony szó visszamegy az üdvösség történet elejére, amikor megteremti Isten az első emberpárt, és Évát asszonynak szólítják. Éva az emberiség biológiai ősanyja. Most mondhatjuk azt, hogy jó egy képes történet, amit nem kell szó szerint vennünk a teremtés könyvéből, csak hogy mégis volt az emberiségnek egy ős anyja, ezt még a biológia tudománya is mondja, hogy volt egy Afrikában élő, valószínűleg egy ilyen mitokondriális anya, hogy volt egy olyan nő az emberiség életében, aki az összes embernek később anya lett. Na most az az Éva a biológiai rendben lett anyánk, de ő a szűzanya a kegyelmi rendben. Ő lett az új Éva, az új szövetség új Évája. Most már mindannyiunknak lelki édesanyja, hiszen meghagyta az Úr Jézus, hogy ő legyen a mi anyánk. És ezért mondja Szent Iréneusz egyházatya, hogy ott a kereszt alatt a szűzanya az egyházat képviselte. Ő volt az egyház. Origenész egyházatya pedig hozzáteszi, az első tanítvány pedig képviselte a későbbi egyház tagjait. Egyébként a proféták szerették Izraelt, már a zsidó nép közösségét asszonynak hívni, hogy Izrael a mi anyánk. Így hívták a proféták. Ha ez így van, akkor a szűzanya az új Izraelnek, az egyháznak az anyja. És János evangélista az pedig házába fogadta Szűz Máriát. És ez egy nagy tanulság számunkra, hogy mindazok, akik Jézusnak a testvérei, hiszen annak tart bennünket, akkor, ha mi igazán Istenként imádjuk és szeretjük őt, akkor nekünk is házunkba kell fogadni a szűzanyát. A hiteles keresztény életforma igenis szűzanya tisztelettel összekapcsolandó véglegesen. Ezt Jézus hagyta meg ránk, és nekünk így kell a szűzanyára tekintenünk. és így fogta föl a keleti és nyugati egyház, a keletin értem az ortodoxot, az képé mondták, vagy szlávosan a proklof, hogy mi a szűzanya köpenye alatt vagyunk, ő fogad be bennünket, és ezt mondta a latin egyház is. A mi atyánk után a legősibb imádságunk, az oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Ősibb, mint az üdvöz légy így a maga teljességében. A negyedik, harmadik századból való, a subtum presidium így kezdődik latinul. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. A szent hagyományban benne van kezdettől, és nekünk ezt nagyon meg kell fontolnunk, és bele kell venni a hitünkbe Szűz Mária tiszteletét. És aztán tovább kell lépnünk, hiszen ők egy nagyon nehéz órában állnak ott a kereszt alatt. S hogyha egyszer Szent Pál apostol azt mondta, hogy ő kiegészíti Jézus Krisztus szenvedését, ami hiányzik Jézus szenvedéséből. Ez nehéz kijelentése Szent Pál apostolnak. Protestáns testvéreink ezen sokat gondolkodnak, hogy van ez? Hogyha Jézus minden szenvedővel azonosítja valamiképpen önmagát, és Szent Pál azt mondja, hogy kiegészítem a szenvedését Jézusnak, hát akkor a szűzanya, ő teljesen. Nem mondjuk azt, hogy társ megváltó, de hogy nemes társa volt a szenvedésben Jézusnak. Ott áll. És a keresztény katolikus ember az még úgy is egyetemes, hogy körültekint, amikor fölidézi magában a kálvária jelenetét. Ki van ott? Jézus a kereszten, és kik vannak ott? Protestáns testvéreink átvették a keresztfához megyek kezdető éneket. Azt hiszem, hallottuk már, csak onnét, hogy ott talál lakó szűzanya, onnét egy nagyon szép, de más szöveget adnak neki. Mi katolikusok bátran vállaljuk, hogy ott van a mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten. Megvált bennünket a kereszten. És körbenézünk, és ott a szűzanya, és ott a tanítvány. És a szűzanya osztozik Jézus szenvedésében, és a Jézus szenvedését is valamiképpen növelte, hogy ott volt az ő édesanyja. Beteljesül a Simeonnak szóló ígéret. A te lelkedet tőr járja át. Ott járta át a tőr legjobban a szűzanya lelkét, ott abban az órában. És minden szülő tudja, akinek súlyos beteg gyermeke van, vagy esetleg elveszíti a gyermekét, hogy micsoda szenvedés az, hogy együtt szenved a gyerekkel. Ezért mondja Szent Bernát, a szűzanya lélekben meghalt, de lélekben föltámadt Krisztussal. Neki nem kellett megjelennie a föltámadás után, mint Mária Magdolnának és az apostoloknak, mert a szűzanyának olyan hite volt, hogy tudta, hogy igaz az az ígéret, hogy az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralmának nem lesz vége. Ott is hitte, hogy nincs mindennek vége a kereszt halállal, de ő ott szenved. És ekkor teljesedik be az óra, mert amikor a kánai menyegzén vannak, akkor azt mondja, hogy asszony, még nem jött el az én órám. Az óra szó a megváltás, üdvösség történeti ideje, és ekkor jött el, és ott van abban az órában a szűzanya, és azáltal, hogy ott áll, sokaknak később reménységévé válik. Félreértés ne essék, nem akarom élezni egyáltalán itt a protestáns és katolikus ellentéteket, hiszen a ökumenikus bizottságnak én vagyok a Pucspeki Karból az elnöke, de hát bizonyos dolgokat akkor is meg kell mondanunk, hogyha talán néha kellemetlen is. 80-as években szintén jártam egy ilyen ökumenikus baráti társaságba, és volt ott egy, hát a mindenféle keresztény, komolyan hívő keresztény ember volt. Még úgy majdnem titkon jöttünk össze. És egy közismert híres református lelkész is ott volt, aki úgy kicsit fönnakadt azon, hogy a római pápa éppen akkor adta ki a szűzanyáról szóló enciklikáját, meg egyébként is Szent II. János Pál pápának ez volt a jelmondata, hogy totus tuus, teljesen a tied. Hú, hát ez már nagy túlzás, ez nem kellene, ez nem jó, mondta ő. És Erdélyi Zsuzsa, talán sokaknak ismerős a neve, vallási néprajznak nagy kutatója volt, fölállt, és egy olyan beszédet mondott, hogy hát egy pap se tudta volna különben, hogy tudja, mit jelent a szűzanya, az ő szenvedése sokaknak, akik elmennek búcsújáró helyekre, és ott elmondják bánatukat, és ez így van a kezdettől. Hát abban az archaikus imádságokban, de csak elég az Ó Magyar Mária síralomra gondolni, a Stabat Materekre, a zeneművekre, a festményekre, hogy milyen mélyen megrendítette a keresztény embereket, hogy ott a szűzanya, van összebb szobor Michelangelo Pietájánál. Hát azt hiszem, nem igen. És városunk szülötte, Kodály Zoltán, a állagyötrött Istenanya, a Stabat Matere, 16 évesen írta a zeneszerző, szoktuk énekelni, micsoda gyönyörű, kongeniális, azzal a gondolattal, hogy ő is ott van a kereszt alatt. És a mi Szent István királyunk a nagy kétségbeesésében nem Istennek ajánlotta a koronáját érdekes módon, hanem a szűzanyának. Talán éppen azért, hogy a szűzanya is elvesztette a fiát, és ő is elvesztette Szent Imrét. És ebben az együttérzésben ő hozzáfordul. Mert a szűzanya az együtt szenved Jézussal, és ez nem zárja ki a Jézus iránti végtelen imádatunkat és tiszteletünket. Együtt látjuk őket. És amíg arra is érdemes odafigyelni, Szűz Mária áll a kereszt alatt. Megjegyzi János evangélista, állt, nem rogyadozott. A liturgiában a testtartásoknak megvan a jelentése. Letérdelünk, de csak Isten előtt. Ha van oltári szentség a templomban, különben mi se térdelünk le. Az Isten előtt letérdelünk. Ülünk, mert az atyai házban vagyunk. Állunk, mert a győzelmes Krisztushoz tartozunk. Szent István diákonus azt mondja ott a megkínzatásakor, mikor kövezik, látom az emberfiát az atya jobbján állni. Az a győzelem jele volt. Himnuszok alatt is állunk, és a szűzanya állt. A lelki erőnek a jele, hogy nem rogyott össze, áll. És ebben is tanít bennünket, hogy a nagy nehézségeink közte is próbáljuk meg hitünkből erőt meríteni és állni. Most jó értelembe veszem, hogy ne gondoljunk rosszra, ne kísértse meg az öngyilkosság, a végső elkeseredettség, mert nem az utolsó szó, sem a szenvedés, sem a halál az életünkbe. Mária áll a kereszt alatt, és ő az, aki nekünk nagy vigasztalónk lehet, nem véletlen, hogy az üdvözlégy Máriában szinte mindenkor életünk végére gondolunk, mert azt mondjuk, hogy imádkozzál életünk most és halálunk óráján. Hogy mi is állni tudjunk, és rá tudjunk nézni a megfeszített Krisztusra, aki, amikor azt mondta János evangélistának, hogy íme a te anyád, akkor nekünk is mondta, későbbi tanítványoknak, hát viseltessünk ezzel a gyermeki tisztelettel, hódolattal, ami mennyei édesanyánk iránt. Nagybőjt végén gondoljunk erre is. Az ő szenvedésével egyesülve legyünk ott a kereszt alatt, hogy a mi keresztjeinket, amelyek vannak, és ki tudja, mi vár ránk ebben a háborús időkben, mi se rogyadozzunk, hanem erőt merítsünk az ő példájából, és közben járó imájából, amivel minket, fogadott gyermekeit, Szent Fiának ajánl. Amen.
Bábel Balázs atya nagybőti rekollekciójának második részét hallhatták. A lelki gyakorlat a hírpercek után folytatódik a Mária Rádió adásában.